Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, azt a Zsoltárt, amit javasoltak aratási hálaadási Isten tiszteletre, mégpedig a 23. Zsoltárt a következőképpen. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal. Csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján. És az Úrházában lakom egész életemben. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mire vágyik leginkább az ember? És akkor ilyenkor elgondolkodunk, hogy mire is vágyunk úgy igazán a szívünk mélyén, és szinte egybehangzóan soroljuk mindannyian, hogy hát arra vágyik az ember, hogy szeressék, hogy megértsék, hogy elfogadják, társra vágyik, családra, otthonra, leginkább talán biztonságra, ami minden mást is magába foglal. Olyan jó lenne jó kezekben lenni. 2 hete volt az osztály találkozunk, 35 éve érettségiztünk, és elgondolkodtam azóta, hogy melyik osztály találkozón mi volt terítéken az elmúlt 35 évben, hogy melyik életszakaszunkban mi volt leginkább a téma, amikor így összejöttünk, és kiki elmondta, hogy mi van vele, hol tart az élete. A 20-as éveinkben az volt a téma, hogy hú, sikerüljön megszerezni a szakmát, a diplomát, legyen munkahely, kiki beszámolt arról, hogy hány száz állásinterjúra kellett elmennie. Aztán a párválasztás, volt, akinek már volt párja a 20-as éveiben is, volt, akinek még nem. Aztán a 30-as éveinkben, ugye a gyerekek, legyen gyerek, ha még nincsen. És hogyha van gyerek, hát akkor az óvoda, meg az általános iskola. És hogy kinek milyen élményei vannak ezzel kapcsolatban. Persze van, aki 20 évesen szült, és van, aki 45 évesen lett apa. Ebben azért vannak eltolódások ide-oda. Aztán a 40-es éveinkben, hát mi lesz a gyerekkel? Hogy akkor most melyik középiskolába, és hogy bekerül-e a jó középiskolába, és hogy sikerül-e, hogy felvegyék az egyetemre. Tulajdonképpen kezdődik minden előről, csak most már a gyerekeink életével kapcsolatban. Legyen a gyereknek végzettsége, munkája, legyen párja, legyenek unokák. És most pedig az 50-es éveink elején, most már az is téma volt, ami eddig még nem annyira, kezdenek elmenni az idős szülők. Már sokan voltunk félárvák, többen voltak teljesen árvák is, és ez nagyon nehéz. Nem is gondoltuk még fiatal korunkban, hogy így 50-valahány évesen még annyira fontos lesz, hogy legyenek szüleink, akikhez van hová visszamenni. Az osztálytalálkozón is, ugye többnapos osztálytalálkozó volt, és akkor bementem közben a anyukámhoz, és akkor mondta, hogy hát vasárnap mielőtt visszamész, ezt is így mondja, hogy visszamész, mert ugye hazamegyek ő hozzá. És ebben a gondolkodás nem tud változni, hogy fiam, mikor jössz haza? Mikor jöttök haza? És aztán, amikor visszajövünk, akkor nem azt mondja, hogy hazamentek, hanem visszamentek otthonról vissza. Milyen érdekes ez is a szülők gondolkodásában, és biztos mi is így leszünk majd a gyerekeinkkel. Mikor jössz haza? És ez a hozzáállás, hogy mielőtt visszamész, akkor gyere be ebédelni, és akkor sütök neked rántott húst, és aztán mielőtt elbúcsúztunk az osztálytársakkal, mondtam, hogy hát akkor még bemegyek az anyukámhoz, mert süt nekem rántott húst, és akkor nevettek a többiek, kiderült, hogy mindenkivel így van ez. Mindenkit etett még az anyukája, így 53 évesen is. Mert a szülőnek a gyerek marad még 50-valahány évesen is. És olyan nehéz, amikor már nincs hova visszamenni. Olyan nehéz, amikor már eladjuk a házat, ahol felnőttünk, és már nem tudunk hazamenni oda. És akkor arra gondolunk, hogy olyan jó lenne, ha továbbra is jó kezekbe lennének a szüleink is, hogy elmennek ebből az életből, olyan jó az a tudat, hogy ha van ilyenfajta hitünk, hogy jó kezekben vannak továbbra is, és hogy mi magunk is továbbra is jó kezekben vagyunk, hogy bár árvák vagyunk, vagy félárvák vagyunk, de olyan jó, hogyha megvan az a hitünk, hogy így is továbbra is jó kezekben lehetünk. Meg a gyerekeink is jó kezekben lehetnek. Meg az unokáink is jó kezekben lehetnek. Kedves testvérek, valaki azt ígérte, valaki azt mondta, figyelj, hogyha hozzám tartozol, jó kezekben leszel. Nem csak ebben a földi életedben, hanem örökre jó kezekben leszel. Izrael pásztor nép volt, ezért az Ószövetségben is és az Új Szövetségben is újra és újra visszatér a jó pásztor és a bárányok kapcsolatának a motívuma, mert ezt értették az emberek. Ezt értették. Akkor a juhokat elsősorban a tejéért és a gyapjáért tartották, keveset vágtak le belőlük étkezés céljára. Tehát a pásztornak a juhokkal való kapcsolata az tényleg egy ilyen szeretett kapcsolat volt. Az ősatyák is pásztorok voltak, aztán tudjuk Mózes, és aztán most Dávid király is. Mielőtt katona lett, és aztán később király, előtte az apja juhait őrizte, pásztorfiú volt. Dávid ezt a Zsoltárt valószínűleg öregkorában írta, az élete végén összegzi. Jó volt, és most is jó az Istenhez tartozni. Pásztorfiú volt valaha, és ehhez hasonlítja az Istennel való kapcsolatot. Mert bizonyára ő maga is, Dávid is jó pásztor volt. Nem hagyta éhezni és szomjazni a juhokat. Nem hagyta, hogy mérgező növényeket egyenek. Az élete kockáztatásával védte meg a juhokat a medvétől és az oroszlántól. És ő ilyen jó pásztornak ismeri az Istent is. A jóságos és gondoskodó Istenről tesz bizonyságot. De tudjuk azt, hogy ugyanakkor Dávidnak nagyon nehéz élete volt. Ha elolvassuk a Bibliából az életének a történetét, akkor látjuk, hogy minden baj megjelent az életében, ami csak megjelenhet egy embernek az életében. De mégis végig az Isten kezében tudta magát. És elmondja az élete végén ebben a Zsoltárban, hogy mindene megvolt, ami szükséges. És itt kapcsolódik ez az ige az aratási hálaadáshoz. Azt mondja, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget. Csendes vizekhez vezet engem. Kedves testvérek, amikor az aratási hálaadást ünnepeljük, ezeket a kérdéseket kell végig gondolnunk. Megvan-e az ételünk és italunk? Megvan-e a ruhánk? Van-e fedél a fejünk felett? Volt-e az idén aratás, betakarítás? Lesz-e mit enni a következő esztendőben? Megadta-e Isten az esőt és a napsütést, ami kell a terméshez? És hogyha ezekre a kérdésekre igent válaszolunk, akkor igen, van miért hálát adnunk, és kell is hálát adnunk. Mert igaz az életünkben az, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Lehet, hogy nem telik világ körüli útra, lehet, hogy nem telik arra, hogy saját hajónk vagy saját repülőgépünk legyen, de nem szűkölködünk. Megvan az ételünk, az italunk, a fedél a fejünk felett, megvan a ruhánk, Isten gondoskodik. Nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Aztán ír Dávid arról, hogy békessége volt a nehézségek ellenére is. Sok-sok nehézsége volt, de mégis arról tesz bizonyságot élete végén, hogy lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Kedves testvérek, hogyha hiányzik valakinek a lelki békesség, az talán annak a jele, hogy szorosabb kapcsolatra kellene jutnia az Istennel. Ha van valaki közöttünk, aki úgy érzi, hogy jó, megvan az étel, meg az ital, megvannak ezek a fizikai szükségletek, de a lelkemben fáj valami, valahogy hiányzik az a nyugalom, az a békesség, amire vágyom, hát meg lehet, hogy az Istennel való kapcsolatot kellene szorosabbra fűzni. Dávid arról ír, hogy biztonságban tudhatta magát mindig az Isten kezében. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, ugye hányszor járt, hát katona volt, hadvezér volt, aztán Saul király üldözte, meg akarta ölni, öletni. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Volt bőven ellensége. Az életére törtek sokszor. Aztán a saját gyermeke is. El sem tudom képzelni, hogy ez egy szülőnek milyen érzése lehet, amikor a saját gyereke olyan mértékben lázad ellene, hogy meg akarja ölni. Megkenett fejemet olajjal, csordultig van poharam. Kedves testvérek, ha nem érezzük magunkat biztonságban, ha nem érezzük, hogy Isten kezében vagyunk, akkor bizony a hitünknek erősödnie kellene. Azt mondja az apostol, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Az Isten igéje az, ami erősítheti a hitünket, hogy biztonságba érezhessük magunkat, még a nehézségek ellenére is, még az ellenségek ellenére is. Valaki mondja a múltkor, hogy hát hinnék, ha velem is történne valami csoda. Ugye sok bizonyságtételt meghallgatunk már mostanában az internetről, meg sokat olvassunk, és sokszor beszámolnak keresztény hívők bizonyos csodákról az életükben, testi gyógyulás, lelki gyógyulás, mindenféle dolgok, és akkor így elgondolkozunk rajta, hogy de hát a mi életünkben miért nincsenek ilyen nagy csodák, akkor biztos jobban tudnánk hinni. Kedves testvérek, az az igazság, hogy az ilyenfajta hit, a csodákon alapuló hit, az nem tartós. Nem marad meg a nehézségek idején. Az ige is ezt mondja, hogy ez így van, meg én is így tapasztalom. Ideig, óráig erősíti a hitet, ideig, óráig az illető eljár a gyülekezetben, meg lelkendezik Isten ügyéért, és aztán utána, ahogy fellobban, úgy el is hamvad. A maradandó hit az igeolvasás és igehallgatás által lehetséges, az imádság és a keresztény közösségben való aktív részvétel által lehetséges. Ezt mondja maga az Isten, hogy ha erős hitet akarsz magadnak, akkor ne csodák után szaladgáljál, mert az nem fogja biztosítani az erős hitet. Ha erős hitet akarsz magadnak, akkor tölts időt azzal, hogy Isten igéjét olvasod, tanulmányozod, hogy hallgatod minél több Isten tiszteleten és Biblia órán és különböző alkalmakon, amikor csak lehetséges. Akkor szánd oda az időt arra, hogy imádkozol, hogy beszélgetsz az Isteneddel. szállj időt arra, hogy a közösségben aktívan részt veszel, hogy mások hite által erősödjön a hited, mert ezt is mondja az apostol, hogy egymás hite által erősödünk. Ahogy együtt imádkozunk, ahogy együtt beszélgetünk a bibliai igékről, ahogy elmondjuk egymásnak a tapasztalatainkat Istennel kapcsolatban, úgy erősödhet a hit. Végül Dávid király ír az örök élet reménységéről is. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az úrházában lakom egész életemben. És itt tudjuk, hogy ez az egész életemben, ez nem csak ezt a 70-80 esztendőt jelenti. Az életünknek a nagyobbik része az utána következik, és az örökké tart. És Dávid ezzel tisztában volt. Nagyon sok zsoltárában ott van ez a bizonyságtétel. Vagy amikor a gyermeke, kicsi gyermeke meghal, hogy én megyek majd ő hozzá, ő nem jön vissza én hozzám. Az örök életben való hit, ami ott volt, hogy igen, Isten kezében vagyunk, reménységünk van, hogy az úrházában lakozunk egész életünkben, nem csak 70-80 esztendőn keresztül, hanem ott lakozhatunk tovább is, örökkön, örökké, Isten jelenlétében, az ő országában, az ő házában. Az Úr Jézus magát nevezte a jó pásztornak. Azt mondja János evangéliumának 10. fejezetében, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért, és így folytatja, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. És nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Az Úr Jézus az a jó pásztor, aki meghalt értünk, hogy megváltson, hogy megbocsásson, hogy megtisztítson és feltámadt. Nála jó kezekben vagyunk, és örökké ott lehetünk az ő kezében. Azt mondja, örök életet adok nekik, és a kezemből senki ki nem ragadhatja őket, még az ördög sem, a sátán sem, a halál sem, semmi és senki. Jézus feltámadt, legyőzte a halált, legyőzte a sátánt, legyőzte a bűnt. Nála jó kezekben vagyunk, megvannak a nehézségek. Arról soha nem volt szó, hogy nem lesznek nehézségek. Dávid király életében is megvoltak, a mi életünkben is megvannak. És ahogy telik az idő, annál inkább érezzük, hogy hát most már így az 50-es éveinkben már úgy megvan ugye az egzisztencia, az osztálytársaim elég sokra vitték, volt osztálytársaim elég sokra vitték, van köztük egyetemi tanár, sorolhatnám, tehát végül is jól alakult az életük, bár van, aki többször elvált, de a jelenlegi párjával mégis boldog. Mondhatjuk, jól alakult az életük és a gyermekeiknek is. De beütött a krak. Többeknek az idén halt meg. Édesanyjuk, édesapjuk. Most már olyan felszabadultak lehetnénk, de most is megvan a nehézség. De a nehézségek ellenére is lehet békességünk. A nehézségek ellenére is érezhetjük magunkat biztonságban. És a nehézségek ellenére is lehet reménységünk. Reménység, hogy senki ki nem ragadhat bennünket az Úr Jézus kezéből. Senki ki nem ragadhat bennünket az Atya kezéből. Nagyon tetszik nekem az, amikor idős hívő testvérek szokták mondani, hogy úgy gondolnak az elmenetelre, hogy az Úristen az egyik kezéből átrak a másik kezébe. De nem ejt el. Nem felejt el. Nem veszít el. Ott vagyunk az ő kezében itt is, meg oda át is az örökké valóságban. És a nehézségek ellenére is meg lehet ez a reménységünk, hogy oda tartozunk, és az ő kezében vagyunk. Nekünk is, a gyermekeinknek is, szüleinknek is. Reménység, hogy biztonságban vagyunk Jézus és az Atya kezében. Itt is, és az örök életben is. Az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti. Igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal. Csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján. És az Úr házában lakom egész életemben. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te vagy a mi jó pásztorunk. Te a kezedben tartasz, és senki és semmi ki nem ragadhat onnan. De mi ezt olyan gyakran elfelejtjük, és olyan gyenge ebben a hitünk. Kérlek, bocsáss meg nekünk ezt a kis hitűséget. Bocsáss meg, hogy sokszor elfeledkezünk arról, hogy te tartasz a kezedben. Add nekünk a te szent lelkedet, és a te lelked által igaz hitet, erős hitet, erős reménységet. Add, hogy annak a tudatában legyünk, hogy igen, hozzád tartozunk, hozzád tartozhatunk. De ha még nem, akkor vezess minket megtérésre és új életre. Árasz ki a te kegyelmedet ránk. Újítsd meg az életünket. Újítsd meg, frissítsd fel a hitünket. Amen.